A múlt év augusztus végig Gázár tizedért szerezhető be a világpiacon a nyersanyaga betárolási időszak kellős közepén. Mik az okok és mire lehet számítani az év vége felé közeledve? Ismét emelkednek idehaza az üzemanyagárak, mikor jöhet el a csúcs? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A vonalban Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Üdvözlöm.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, üdvözlöm önt is.
Mit lehet látni a kőolaj piacán? Június vége óta, ha nem is nagyon, de szinte folyamatosan emelkedik a Brent típusú kőolaj világpiaci ára. Most olyan 80-85 dollár körül mozog. Minek tudható be ez a folyamatos fél dollárról fél dollárra történő emelkedés?
Alapvetően a piac az év második felére egy szűkebb piaci körülményt lát. Ez magyarán azt jelenti, hogy a kereslet meghaladja majd a kínálatot, és hát tulajdonképpen ennek a jeleit látjuk már most is. Ehhez több tényező is hozzájárult. Egyrészt az, hogy azért a világgazdaság nő, bár lassabban, mint ugye amire korábban számítani lehetett, ez pedig növekvő kőolajkereslettel párosul. Másrészt a kínálati oldalon is láttunk néhány változást, többek között azt, hogy Oroszország mintegy napi félmillió hordóval csökkentette a termelését júniustól, szeptembertől pedig Szaúd-Arábia ígérte meg, hogy 1 millió hordó per nappal csökkenteni fogja a kínálatát, amit egyébként most pénteken a szaúdiak újra megerősítettek a virtuális OPEC találkozón. Tehát magyarán szóval van egy növekvő, bővülő kereslet, amit főleg Kína hajt előre, miközben ez az erősebb kereslet egy kisebb kínálattal szembesül a csökkenő orosz, illetve szaúdi termelésnek köszönhetően.
És mondjuk a szaúdi termelés csökkentését már beárazta, vagy most árazza be a piac, vagy szeptembertől egy újabb emelkedésre lehet számítani?
Én azt gondolom, hogy ez annyira volt már kommunikálva a szaúdiak részéről, hogy tulajdonképpen ez az árakban már tükröződik. Ami talán meglepetést okozhat, mégis okozhat bizonyos áremelkedést, az mindenképpen az, hogy nagy mértékben szétnyílt a termékek, elsősorban a benzin, illetve a nyersolaj közötti árés. Ez pedig arra ösztönzi a finomítókat, hogy még több terméket, tehát még több kőolajat vásároljanak és dolgozzanak fel, hiszen most nagyon jó haszonkulcs mellett lehet a nyersolajat ugye különböző termékekké konvertálni és eladni a piacon. Ez pedig szintén egyébként a kőolajárak emelkedését vetíti előre.
Látszik az, hogy az Európai Unió, az európai kontinens országai még most is újabb és újabb forrásokat próbálnak, kőolajforrásokat bevonni? Az orosz kőolaj kiváltása mondhatjuk, hogy egy lezárt folyamat, vagy még mindig zajlik a kiváltó források keresése?
Én úgy látom, hogy azért ez egy többé-kevésbé lezárt folyamat, és sokkal gyorsabban bekövetkezett egyébként, mint amire bárki számított, hiszen ugye tavaly decembertől, illetve idén februártól vannak szankciók a nyugati országok részéről az orosz kőolaj, illetve az orosz kőolaj termék ellen. Viszont a piac viszonylag gyorsan, tulajdonképpen már a tavaszi hónapokra teljesen átállt egy olyan üzemmódra, hogy Oroszország a kőolaját és kőolaj termékeinek nagy részét a harmadik világba, elsősorban Indiába és Kínába adja el, miközben Európa hiányzó orosz kőolajat pedig más forrásból szerzi be, főleg arab, illetve közel-keleti forrásból. Ez a változás nagyon gyorsan lezajlott, sokkal gyorsabban egyébként, mint amire a piac számított, és én azt gondolom, hogy egy sokkal simulékonyabb váltás volt, mint amire egyébként sokan számítottak még mondjuk a tavalyi év végén.
Mire lehet számítani az év második felében, az év végén, milyen kőolajára? Egyáltalán megmondható-e most, vagy elképzelhető, hogy az OPEC a következő hetekben, vagy akár szeptember-októberben újabb döntést hoz, ami jelentős hatással lesz, vagy lehet a kőolajárakra?
Hát én előrejelzni mindig borzasztó nehéz, különösen ezen a piacon. Én azt látom, hogy az OPEC vezető államának, Szaúd-Arábiának legalább egy ilyen 80-85 dolláros Brent ára van szüksége ahhoz, hogy az ő költségvetési egyensúlyba kerüljön. Tehát tulajdonképpen az árak már most elérték azt a szintet, amit a szaúdiak célként jelöltek ki. Tehát nekik különösebben már nem érdekük az árak további emelkedése. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy némi emelkedés még benne lehet a piacban, de mondjuk egy jelentősebb, tehát egy $100 fölötti árat én azért nem látok. Tehát valahol 85-90 dollár körüli nyersolajár szint lehet az, ami az év végéig fenn fog állni. Az látszik, hogy a piac egyébként túlkeresletes, ahogy már mondtam korábban. Látszik például a piaci struktúrán, ami egy úgynevezett ilyen backwardation-nek hívják angolul, tehát egy ilyen formáció, ami magyarán azt jelenti, hogy a közelebbi árak, közelebbi határidős árak magasabbak, mint a távoliak. Ez mindig azt mutatja, hogy a közeli piacon, tehát az azonnali leszállításra egyfajta túlkereslet van a piacon a kínált mennyiséghez képest, és ez a piaci viszony, én azt gondolom, hogy az év végéig fennmaradhat.
Mit látunk mindeközben a földgázpiacán? Ugye nagyjából 12 hónappal ezelőtt érte el a csúcsát a földgáz világpiacára. Ehhez képest, és ahhoz képest, hogy jelenleg a betárolási időszak zajlik Európában, 30 euró alatti a földgáz a tőzsdén. Szóval miért ilyen alacsony most a földgázára, amikor tényleg viszonylag magas kellene, hogy legyen a kereslet?
Ha megnézzük ugye itt az európai földgáz keresleti kínálati viszonyokat, a következőket lehet elmondani. Egyrészt a keresleti oldalról az európai ipar továbbra sem indult be. Nagyon gyengék ezek az európai ipari termelési számok, és egyébként ez a magyar gazdaságra is negatívan kihat. Tehát az ipar oldaláról igazából jelentős keresletnövekedést földgázra nem látunk. A tárolás nyilván folyik, azonban köszönhetően annak, hogy a tárolók viszonylag magas töltöttségűek voltak a fűtési szezon végén, illetve köszönhetően annak, hogy a nyári időszakban bőséges volt a kínálat, jelenleg az európai tárolók 87%-os töltöttségen állnak, ami ebben az időszakban, így augusztus elején rendkívül magasnak tekinthető, így az október 1-i célt, ami ugye 90%, valószínűleg nagyon könnyen teljesíteni fogják az európai tárolói cégek, hiszen 3%-ot növekedni egy-két héten belül is lehet akár a mostani kínálat mellett. Tehát az látszik, hogy a kereslet jelenleg gyenge, a gyenge ipari tevékenység, illetve a tárolói töltöttség miatt. Kínálati oldalról pedig azt lehet látni, hogy bőven érkezik mind cseppfolyós földgáz Európába, mind vezetékes földgáz. Az utóbbiban hadd emeljem ki például azt, hogy a Gazpromnak a politikája idén január-februártól változott. Tulajdonképpen most az oroszok teljes mértékben kielégítik a meglevő vezetéken a hosszú távú szerződéses mennyiségeket, így például Magyarország is, de Ausztria vagy éppensége Szlovákia is megkapja azokat a mennyiségeket, amelyeket mondjuk az év második felében tavaly az orosz fél nem volt hajlandó értékesíteni, illetve elküldeni. Tehát most egyfajta váltás is van az orosz politikában, ami hozzájárul a bőséges kínálathoz.
Arányaiban az Oroszországból érkező földgáz mekkora szelete az Európába szállított földgáznak?
Ha az egész Európai Uniót nézzük, ez körülbelül olyan 7-8% jelenleg. Ugye ez a háborút megelőző időszakban ez 40% fölött volt, tehát Oroszország masszívan lecsökkentette ezt a mennyiséget, amelyet ugye ide szállít és értékesít, úgyhogy itt egy jelentős változást lát.
És a tavaly évvégi állapothoz képest?
A tavalyi év végén már ez a 7-8% körüli szint már adott volt, ahol nagy változás volt, hogy ez tavaly augusztus vége, amikor az Észak-áramlat egy vezetéken leállította Oroszország a szállításokat. Itt volt egy jelentős változás az orosz értékesítési volumenben. Ugye azért a szeptemberi lekapcsolást követően pedig ugye volt egy terrorcselekmény, amelynek hatására lényegében az észkáramlat kapacitásának a nagy része megsemmisült, tehát ezeken a vezetékeken most már nem is tudna szállítani Oroszország földgázt Európa felé.
Említette az LNG-t, a cseppfolyósított földgázt. Egyre több elemző jelzi előre, hogy az orosz függőség után kialakulhat egy cseppfolyósított földgáz függőség, csak ugye ez nem egy ország, hanem egy technológia felé valósulna meg. Van ennek valódi veszélye? Mert hogy ugye a cseppfolyósított földgáz érkezhet az araböbölből, de akár az Egyesült Államokból is.
Én azt gondolom, hogy itt egy másfajta függésről van szó, nem olyan mértékű, mint az orosz függés. Ugye az orosz függés azért volt problémás, mert több mint 40%-át a földgáznak Oroszországtól, azon belül is, hogy egy cégtől, a Gazpromtól kaptuk. A cseppfolyós földgáz esetében nem csak arról van szó, hogy több országból érkezik ez a cseppfolyós földgáz, hanem egy adott országon belül is ugye több vállalat van, akik értékesítenek. Tehát csak az Egyesült Államokban közel tucatnyi cég foglalkozik LNG készítéssel és értékesítéssel a világban. Így ez a fajta függés, én azt gondolom, hogy jóval kisebb mértékű, mint az orosz földgáz jelentett. Oroszország is egyébként részt vesz a cseppfolyós földgáz piacon. Itt egy Novatek nevű céget érdemes kiemelni, ők szállítják egyébként az orosz cseppfolyós földgáznak a java részét a világpiacra.
Vajon milyen hatása lehet a Nigerben zajló eseményeknek az Európai Unió földgáz ellátására, hiszen nemrégiben írtak alá egy több mint 4000 kilométeres vezetékről szóló megállapodást, ami Nigeren kívül Nigériát, Algériát is érinteni, és jelentős szerepet kapna, vagy kaphatott volna az Európai Unió nyersanyag ellátásában. Ez a terv most tulajdonképpen ezzel a felkeléssel, ezzel az eseménysorozattal a múlté, nem lesz belőle semmi?
Hát valószínűleg ennek a valószínűsége tovább romlik, bár eddig sem volt ugye jelentős, és én azt gondolom, hogy ennek a tervnek a sútba vágása tulajdonképpen közvetlenül most nem igazán érinti az európai gázpiacokat. Ugye ez már 2002-ben felmerült ennek a vezetéknek a megépítése, aminek az a lényege, hogy a nigériai földgáz közvetlenül vezetéken juthatna el az európai piacokra. Kapacitásában ez kb. 50 milliárd köbméter lenne, tehát mondjuk az orosz korábbi exportnak a negyede. Hozzá kell tennem még erről a vezetékről azt, hogy itt nem csak a nigeri események okozzák ennek a egész vezetéképítés esélyének a romlását, de többek között például Algéria politikája is, aki nem feltétlenül érdekelt abban, hogy ez a földgáz nagy mennyiségben Európába érkezzen, hiszen ez konkurenciát jelentene a saját földgázának is, illetve maga Nigéria, ahonnan ugye a forrása jön a gáznak, ott is az utóbbi néhány év eseménye azt mutatja, hogy van egy komoly politikai bizonytalanság, és az ország szénhidrogén termelése pedig jelentősen csökkent. Tehát én azt hiszem, hogy ez a vezeték most már több oldalról is vérzik, több oldalról kapott olyan nehézséget, ami miatt valószínűleg a jövőben nem fog megvalósulni.
Vagyis akkor ez közvetlenül a következő hónapok gázáraira nem lehet hatással, ez az eseménysor?
Én azt gondolom, hogy ennek nincsen igazából hatása közvetlenül most az európai gázárakra. Ha ez egy létező, működő vezeték lenne, akkor más lenne a felállás. Azonban ez egyelőre még csak egy jövőbeli reményteli terv, aminek én azt látom, hogy az esélye egyre kisebb.
Milyen gázárra lehet számítani? Említette, hogy a kőolajnál is nehéz előre megbecsülni a várható trendeket, de mire számít, illetve a hosszú távú piac mit mutat az év végére, illetve a fűtési szezonra, hogy alakulhatnak a gázárak?
Az biztos, hogy a fűtési szezonra magasabb árakat látunk, mint a mostani 25-30 euró per megawattos spot árak. Gyakorlatilag a határidős árak is egy 45-50 euró per megawattos órás árakat jósolnak előre. Én azt gondolom, hogy magát az árat nagyon nehéz megbecsülni, hogy pontosan mennyi lesz. Az viszont szinte bizonyosnak látszik, hogy a téli időszakban, illetve a jövő évben is nagyon komoly változékonysága lesz ennek a piacnak. Én azt hiszem, hogy technikai oldalról az orosz gáznak a teljes kiváltása még azért nem történt meg. Ez igazából 2026-27-re lesz majd meg. Viszont ami érdekes az az, hogy ugye az európai iparral mi lesz. Jelenleg az európai ipar egy 15-20%-kal kevesebb földgáz fogyaszt, mint mondjuk két évvel ezelőtt. Ha ez az európai ipar helyre tud állni, abban az esetben az árak tovább emelkedhetnek. Másik oldalon én azt is látom, hogy nagyon sok olyan jel van, ami azt mutatja, hogy Európában egy nagyon mély változás indul el, és azok az iparágak, amelyek nagy gázfogyasztók, azok valószínűleg abba hagyják a tevékenységüket, vagy elhagyják a kontinenst. Ez pedig, ha tényleg ilyen strukturális változás történik be, azért az hosszabb távon is a gázárak alacsonyabb szintjét fogja majd jelenteni. Ami hát nyilván kedvező a fogyasztóknak, de nyilván másik oldalról pedig nem jó az európai gazdaságnak.
Köszönöm az elmúlt percekben Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőit hallották.
Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Nyár eleje óta folyamatosan emelkedik a benzin és a dízel üzemanyag ára. Hogy látja a változás okait, a szaúdi kitermelés csökkentési bejelentés hatását, a hosszú távú trendeket, illetve a jövő évi jövedéki adóemelés várható következményeit Grádott Tua, Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Várkonyi Gyula interjúja.
Alapvetően a hazai üzemanyagárak, a kőolaj világpiaci árának és a dollárforint, illetve euróforint árfolyam alakulásának függvényében változnak. Az utóbbi néhány hétben sajnos mind a két árad befolyásoló jegyzés kedvezőtlen irányban változott. Az Európában mértékadó Brent típusú kőolaj jegyzés ára néhány hét alatt több mint 20%-ot emelkedett, de sajnos a forint is elmozdult az erős sávból, és több mint 5%-os gyengülést lehetett tapasztalni az elmúlt napokban a dollárhoz képest. Ez a két kedvezőtlen változás alapvetően az oka annak, hogy a hazai üzemanyag forgalmazók kénytelenek folyamatosan az áraikat változtatni, azokat emelni.
Hogy áll a fogyasztás, illetve a kitermelés mennyisége?
A hazai fogyasztási adatokban még azért mi nem látunk jelentősebb változást. Természetesen most, hogy azért a 600 forintos szintet stabilan átlépte, és most már jelentős mértékben meghaladja a hazai üzemanyagár, én azt gondolom, hogy már az augusztusi számadatokban is fogunk némi visszalépést tapasztalni, tehát az év hátra levő részében a fogyasztás némiképpen csökkenni fog. Természetesen számadatokat tekintve ez megint csak relatív lesz, hiszen 2022-ben az utolsó negyed évben már nagyon komoly ellátási problémák voltak, és akkor a fogyasztásra óhatatlanul az ellátási probléma is kihatott, és lényegesen alacsonyabb számadatok voltak, tehát a bázis is változni fog, de ennek ellenére abszolút értékben is azt gondolom, hogy szeptembertől folyamatosan visszaesést tapasztalunk majd az üzemanyag értékesítésben.
Az OPEC országok köztük Szaúd-Arábia már jelezte, hogy feltétlenül szeptembertől csökkenti a kitermelés mennyiségét. Oroszország is hasonló szándékot jelentett be, ugye a magyar olajipari cég elsősorban Oroszországból vásárol olajat. Milyen következményei lehetnek ennek?
Fizikai szállításokra azért ezek a bejelentések nem lesznek hatással, hiszen a csővezetéken érkező kőolaj logisztikai szempontból a legkedvezőbben értékesíthető szállítási mód, tehát a csővezetékes értékesítések a legutolsók, ahol visszalépés, csökkentés tapasztalható vagy várható. Tehát fizikai kőolaj ellátási probléma nem lesz az év hátra levő részében. Az egy másik kérdés, hogy ezek a csökkentések, amelyek már bejelentésre kerültek, és amelyek gyakorlatilag egy részét már be is vezet, de mind Szaúd-Arábia, mind Oroszország volt alapvetően az oka annak a közel 20%-os kőolaj drágulásnak, amit az utóbbi hetekben tapasztalhattunk. Viszont az is látszik, hogy lassan a piac azért ezt beárazza, és azért jönnek olyan hírek, hogy a keresleti oldalon prognosztizált növekedések nem igazán valósulnak meg, tehát én azt gondolom, hogy a kőolaj áremelkedése le fog lassulni, és sőt, inkább stabilizálódni fog az év hátra levő részében, és valahol a 85 dollár környékén ki fog alakulni egy újabb, viszonylag nyugalmasabb egyensúly. Ebben az esetben és akkor, hogyha a forint újra magára talál, vagy legalábbis nem gyengül tovább, akkor azért a hazai üzemanyagok árának emelkedése is lassulni fog, sőt, akár meg is állhat. Az a trend, ami most látható volt, miszerint a gázolaj ma már drágább, mint a benzin újra, ez én azt gondolom fenn fog maradni az év hátra levő részében.
Át kell tekintenünk a jövő évre is, hiszen a január 1-től jövedéki adó emelés lesz, nem is kismértékű. Ennek milyen következményei lehetnek?
Az unió minimális jövedéki adó szintet ír elő, tehát itt felesleges az árfolyamokkal kalkulálgatni, hogy most a minimum szintet elértük, meghaladtuk, vagy milyen mértékben haladtuk meg, hiszen lényeges szórás van az Európai Uniós tagországok jövedéki adó mértékében, tehát nem az a kötelezettség, hogy el kell érni a minimumot, hanem azt el kell érni, vagy meg kell haladni. Tehát a kormányzatnak van joga egy magasabb jövedéki adószintet is meghatározni. Az, hogy ennek persze milyen hatásai lesznek, az egy másik kérdés. Úgy a fogyasztásra, mint az inflációra én azt gondolom, hogy kedvezőtlenül fog mindenképpen hatni ez a jelentős változás, ami január 1-től bevezetésre kerül, legalábbis a jelenlegi jogszabályi feltételek szerint, hiszen azért az a bruttó 40 forintot meghaladó emelkedés mindenképpen meg fog jelenni az üzemanyagok árában. Tehát, hogyha a nemzetközi trendek folytatódnak, és 650 forint fölötti üzemanyag árszinttel indulunk neki a következő évnek, akkor az azt jelenti majd, hogy az év első napján egyik napról a másikra 700 forint feletti üzemanyag árakat is tapasztalni fogunk majd a töltőállomásokon.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Jelentősen visszaesett a MOL nyeresége a második negyedévben. A cég 140,8 milliárd forint eredményt ért el, míg az előző év azonos időszakában ez az összeg 483,7 milliárd forint volt. A visszaesés okairól Rozgonyi Ádám kérdezte Mohos Kristófot, a portfólió részvényelemzőjét.
Volt egy komolyabb kormányközi vita, ami alapján ez egyik kurdisztáni olajmezőnek a termelése sok ideig lehet, egészen pontosan még most sem indult újra, és hát ugye MOL által is birtokolt területről beszélünk, szóval innen is elég nagy mennyiségű termelés kiesett. Ugye ez elsősorban az upstream ágazatot tudta a földhöz vágni. Illetve ami talán még ennél is hangsúlyosabb, az egy tavalyi egyszeri tétel, ugye a külön adó elszámolás. Ugye a tavalyi év az egy rendkívül magas energiát környezetben zajló történet volt, és hát ebben a környezetben rekordot tudott halmozni a MOL. És hát ugye a tavalyi év árbevétele után kell egy 2,8%-os külön adót fizetni a társaságnak, amit ebben a negyedévben, tehát a most lezárult második negyedévben számoltak el a vállalatnál. Tehát itt körülbelül egy ilyen 310-315 millió dolláros egyszeri elvonásról beszélünk, ugye ennek az egyharmadát az upstream szegmensben, tehát a kutatás termelésnél számolták el, kétharmadát pedig a feldolgozás kereskedelem, tehát a downstream üzletágban. És hát ugye ott van még ugye ugyancsak eredményt hátráltató tényezőként, de ez ugye nem az upstream, tehát nem a kutatás termelésre, hanem a feldolgozásra, tehát a downstreamre ható tényező, hogy szűkülnek az árések, tehát ugye a finomítói tevékenység profittermelő képességét alapvetően a Brent és az Ural közötti különbözet, tehát a Brent-Ural spread tudja meghatározni, és hát az előző negyedévekhez képest jelentősen beszűkült ez a marzs, és hát ez jelentősen rontotta a downstream eredményességét.
Összességében hány százalékos a visszaesés?
Ugye a két legfontosabb soron, tehát az adózás előtti eredmény az EBITDA tekintetében ugye 411 millió dollárról beszélünk, amit most a második negyedévben tudott elérni a MOL. Ez az egy évvel ezelőtti szinthez képest 69%-os visszaesés jelent. Adózott eredmény tekintetében pedig 229 millió dollárt sikerült elérni a MOL-nak ebben a negyedévben, ami 67%-kal múlt alul a 2022 Q2-es eredményeket.
Mohos Kristófot, a portfólió részvényelemzőjét hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!